Szeretettel köszöntelek titeket. Ma nem egy szokványos igehirdetés lesz, hanem egy tapasztalati óra. Ezt talán már Dekkel, már Robi testvérünk hirdette egy-két szombattal ezelőtt. És pedig ennek az a háttér története, hogy lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy miért pont én állok itt. Igazából hát Zsolt engem felhívott, már egy másik alkalommal is, hogy vállalnék-e igei szolgálatot, és azért engem, mert hogy én teológiát végeztem, teológiai diplomám van, viszont hát ez egy külön történet, hogy miért mentem oda, és hogy mekkora áldások voltak abban, hogy én azt végig megcsináltam azt az iskolát, viszont se előtte, se közben én nem kaptam lelkészi elhívást, sem úgymond tanítónak való elhívást, úgyhogy én ilyen szinten ezt mondtam, hogy azt nem is szeretném vállalni. Viszont annyi tapasztalatot kaptunk Istentől, hát az egész életünkben, de az elmúlt években is, hogy ezt nagyon vágytam megosztani veletek, és aztán az jutott eszembe, és azt beszéltük Zsoltal, hogy de hát ilyen tapasztalataim nem csak nekem vannak, hanem mindannyiunknak. És hát főleg ezekben az időkben, amikor hát várakozunk, hogy most mi is lesz, vannak félelmeink is talán, ugye a vírussal kapcsolatban változnak a dolgok, ez kicsit ismeretlen ez az egész most. Ilyenkor nagyon jól jön, hogyha újra felidézzük úgymond az emlékoszlopainkat, amit a hitbeli ősatyáink is állítottak, és oda, amikor arra ment a vándorlásuk megint, akkor megint megemlékezhettek róla, hogy ott, akkor az Isten ott volt, és megsegítette őket, és hogy az Isten tényleg valóságos. És akkor most, amikor megint egy nehezebb helyzetben vagyunk, akkor most is az Isten ugyanaz. És ezért gondoltam, hogy én is megosztok egy tapasztalatot, választottam egyet. Megkértem külön két embert még, hogy készüljön, az Imrét és Györgyit, és ha ők is megosztották a tapasztalatukat, amivel szeretnék Isten dicsérni az ő szeretetét, nagyságát, jóságát, akkor akit még indít a lélek, az nyugodtan jöjjön, és hát ossza meg velünk, amit az Isten a szívére helyezett, amit átélt. Nem biztos, hogy az órába vele fogunk férni, ha ez tényleg olyan áldott alkalom lesz, és tetszik, akkor többször is lehet ilyet tartani. Mi a főiskolán, a teológiai főiskolán többször tartottunk ilyet, és ezek nagyon áldott órák voltak, akkor imádkoztunk is együtt, többet énekeltünk is együtt, és Ellen White idejében is azt olvastam, hogy nagyon sokszor igehirdetés helyett tapasztalati óra volt, mert sokszor az hát olyan személyesebben hatott az emberekre. Hát ennyit akkor így előlegesen, és hát én egy olyan tapasztalatot hoztam, ami 3 évvel ezelőtt történt, ilyen tájt, ősszel, nyár vége felé, és ennek a történetnek, eseménynek főleg Marci a főszereplője, a férjem, de mondta, hogy nyugodtan elmondhatom, és hát mivel ez mind a kettőnket ért, hogy együtt éltük át, ezért hát én is ott voltam, úgyhogy el tudom mondani hitelesen, hogyan történt. Ez pedig 3 évvel ezelőtt már 1 éve házasok voltunk, és akkor költöztünk Sopronba. Hogy miért pont Sopronba költöztünk? Pest mellől, mert ott laktunk egy évig, miután összeházasodtunk. Ennek 3 oka volt. Az egyik, hogy ki nem állhattuk Pestet, és a lehető legmesszebb akartunk onnan kerülni, és hát az ország határon a legmesszebb, ugye Pesttől. A másik az egy elég, úgymond, hétköznapi anyagias dolog, hogy ő gyógytornász, én pedig szociális munkás, és ilyen minimális fizetésből nem tudtunk volna megélni egyszerűen. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy megpróbáljuk az osztrák oldalon az elhelyezkedés, mivel mind a ketten jól beszéltük a német nyelvet, és gondoltuk, hát akkor amink van, abból fogunk hát valamit kihozni. És egy harmadik pedig, hogy miért pont Sopron, mert hát ugye a határ mellett még sok település van, az pedig hát a barátaink, akik még akkor nem voltak a barátaink, csak ismerőseink, most itt is van köztünk Saci, és akkor tudtuk, hogy a Tóth Gergőik, ők ott laknak Sopronba, és hogy elég azt hallottuk, hogy olcsón találtak albérletet, hogy és itt nagyon olcsón lehet albérletet kapni Sopronba, az más történet, hogy ők azért kaptak, mert ők ott dolgozott Saci a kórházba. Ez egy külön történet, ez az ő tapasztalatuk, csodájuk, majd lehet egyszer ezt is ő megoszta velünk. De ezért kezdtünk el Sopronban keresni albérletet, és végül találtunk is mi is, hát úgy viszonylag jó áron. És hát előzménynek még annyit, hogy ez egy anyagias tapasztalat lesz. Ez most pénzről fog szólni, és megélhetésről, de azt gondolom, hogy Istennek ez egy, hát hogy tudja, hogy ez az életünk része. Amikor mi összeházasodtunk, hát nekem már volt munkahelyem, de alapvetően mind a ketten még tanultunk. Marcinak még egy éve volt hátra az egyetemen. Én pedig passzív átadtam egy fél évet a főiskolán, akkor már a teológiát befejeztem, és szociális munkát is tanultam mellette, és akkor én dolgoztam egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó ilyen nappali rehabilitációs intézménybe. Hát képzeljétek, hogy mennyi a fizetés egy ilyen helyen, de azért házasodtunk össze, és nem vártunk tovább, mert egyszerűen ebben kaptunk békességet Istentől. Már jó ideje ismerkedtünk, most itt az ideje. Nem volt könnyű, főleg Marcinak, mivel ő férfiként nem dolgozott, ugye, hanem egy évig tanult, nehéz volt, de nagyon sok áldásunk volt belőle. És igazából úgy tudtunk megélni, hogy az én kis fizetésemből, aminek a fele ráment az albérletre, és plusz, amire esküvőre kaptunk pénzt, azt szépen szétosztottuk borítékokba, és megcímeztük szeptember, október, november, és minden hónapban kinyitottunk egyet, amit még pluszba hozzátettünk a fizetésünknek, és ez a boríték következő év júliusig szólt. Tehát tudtuk, hogy következő év júliustól valaminek történnie kell, mert eddig van a boríték, utána nincsen tovább. És közben volt még egy olyan esemény, amit muszáj megosztok veletek, mert ez egy hatalmas csoda volt, hogy láttuk, hogy nekem újra el kell kezdem a főiskolát, nem passziváltathatok tovább. Ez mi augusztus végén házasodtunk össze, egy fél évig dolgoztam teljes munkaidőbe, és januártól tudtuk, hogy vissza kell mennem nekem is. De ott levelezőn jártam, de az azt jelentette, hogy egy hétig iskolába vagyok, három hétig dolgozok, de akkor 6 órás munkaidőben megyek tovább. Hát, de mi pont így jöttünk ki centre pontosan. Hát mi lesz, ha én átmegyek 6 órába? De úgy voltunk vele, hogy ezt most muszáj, meghoztuk ezt a döntést imában, békességünk lett benne. Elmentem a munkahelyre, bejelentettem, hogy én folytatom az iskolát, mert előtte is már dolgoztam így különben, és megint vissza szeretnék menni 6 órába. És akkor ezt így bejelentettem, és akkor utána egy értekezleten azt mondta a főnökasszony, hogy januártól új törvényt hoztak be, a szociális szférában dolgozóknak megemelik a fizetését. Hát képzeljétek el, hogy 6 órás munkával kerestem utána annyit, mint előtte 8 órással. Az Isten megváltoztatta a törvényeket azért, hogy mi aztán ki tudjunk jönni utána is. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna, és hogy az Isten az állam igazgatásba is bele tud szólni, arról van szó, hogy szükségünk van rá. És akkor elérkezett az a bizonyos július, amikor elfogytak a borítékok. Én júniusban fölmondtam, vagyis akkor addig dolgoztam utoljára, Marci lediplomázott, már volt albérletünk Sopronban, elutaztunk oda, és júliusra kimentünk Németországba egy hónapra dolgozni ismerősöknél. És akkor az azért úgy jó kereset volt, abból gondoltuk, hogy akkor elindítjuk Marcinak a diplomájának a honosítását Ausztriában, mert azt honosítani kell. Az nem olcsó és nem kis munka, nagyon sok papírt be kellett szerezni, és lefordítatni mindent, hát, és még tanfolyamokat is elvégezni. De láttuk, hogy ez pont elég lesz rá, és még a megélhetésünkre is 1-2 hónapig, és úgy zajlott a diploma honosítás, hogy felvettük egy munkaközvetítő hölgyel, egy osztrák munkaközvetítő hölgyel a kapcsolatot, és ő mondta, hogy milyen papírok szükségesek, miket kell elvégezni. Nagyon érdekes dolog, hogy Ausztriában 3 éves a gyógytornászképzés, sokkal kevesebb gyakorlatuk van, míg Magyarországon 4 éves, és nagyon sok szakmai gyakorlat is van a tanév közben. De mégis voltak olyan tanfolyamok, amiket Magyarországon nem tanítottak, például talpmasszázs, vagy nyirokmasszázs. És ezeket neki még el kellett végeznie. És találtunk is egy képzést, amit elvégzett Marci, összegyűjtöttük a papírokat, és akkor ment szeptember elején, hogy akkor ő most honosítja a diplomát. Elvileg plusz pénzért egy óra alatt is megcsinálták volna. Felutazott Bécsbe, nagyon izgatottan én vártam otthon, eltelnek az órák, egyszer csak csöng a telefon, mondja, hogy ott ül a Duna parton, nem fogadták el, mert hiányosnak találták. Hú, hát ekkor azért úgy megdöbbentünk, akkor most mi lesz? Mert hogy összesen volt 30 ezer forintunk, és kész, nem volt munkánk, semmi. És azt gondoltuk, mi már előtte elterveztük, hogy miket fogunk venni az első fizetésből. Nagyon szépen elterveztük már, és hát ugye akkor ezek itt elszálltak, és hát ugye főleg Marci nagyon csalódott volt, mert már nagyon szeretett volna a szakmájában dolgozni, meg hogy végre most már ő tartsa el a családot. És hát az történt, hogy még egy tanfolyamot el kellett volna végezni, és volt egy két olyan tantárgy, amiből nem volt meg a megfelelő óraszámú gyakorlata. Ez ott geriátria vagy pszichiátria. Mindenből másból dupla, tripla annyi gyakorlata volt, mint az osztrákoknak, de ebből kevesebb, mert itt valahogy nem tettek rá akkora hangsúlyt. Hát és akkor töprengtünk, most mi legyen, hagyjuk az egészet annyiban, akkor most hagyjuk ezt a honosítást, de már annyi pénzt beleraktunk, annyi időt, akkor most mit csináljunk? Itt vagyunk, Sopronban, és van hol még laknunk, de nincs miből fizetnünk. És nagyon nagy támaszunk volt a kömen a barátaink, akik felajánlották akár az anyagi segítségüket is, akár tényleg az autójukat is többször tudtuk használni, amikor mentünk ügyet intézni. És aztán végül hát a szüleinkhez kellett fordulnunk segítségért, hogy hát legalább meg tudjunk élni valameddig. És úgy döntöttünk, hogy hát valahogy, de megpróbáljuk akkor beszerezni még ezeket a maradék dolgokat. A tanfolyam az úgy oldódott meg, hogy ahol ő már előtte járt tanfolyamon, fölhívtuk őket. Az amúgy Kecskemétre kellett elutazni, Sopronból Kecskemétre, de pont ott laknak a szüleim a környéken, úgyhogy náluk tudtunk lakni. Csak neki egy személyesen indítottak egy ilyen képzést, hogy neki így leadták, nagyon, nagyon kedvesek voltak ezt a képzést, és adtak róla papírt. Hát csak még hátra volt, hogy valahonnan kell egy gyakorlatot szerezni, meg közben munkát is. És hát próbálkoztunk több kórházban is, nem részlet ezen milyen kórházakban, elég negatív visszacsatolásokat kaptunk, szóval nem sikerült ezt a gyakorlatot sehogy se megszerezni. És volt egy ismerősöm Győrben, egy barátnőm, aki ott dolgozott, oda elutazott Marci, szóval ezekre elmentek több, hát napok, órák, és akkor mondta, hogy ott biztosan, hogy megcsinálja a gyakorlatot, elutazott, és akkor mondták, hogy nem, hát ott ilyet nem csinálhat meg. És akkor visszautazott megint, és akkor egyre inkább, hát úgy csüggett el ő is, meg én is, hogy akkor most mi lesz. És közben az történt, hogy én kaptam munkát, olyat, hogy gyerekekre vigyázni Sopronban, meg 2 családnál Ausztriában takaríthattam. Ezt is úgy képzeljétek el, hogy beregisztráltam egy honlapra, ahol takarítást vállalók, meg akik keresnek, így találkoznak egymással, és egy hét alatt pár nap alatt két ember azonnal rám írt, hogy akkor mennék-e takarítani. És ez azért olyan érdekes, mert hogy utána én végregisztrálva maradtam, és se közben, se utána, és amikor tavaly megint munkát kell keresnem, akkor sem senki nem írt, és nem kérte, hogy menjek. De akkor az a 2 ember rögtön rám írt abban a abban az egy hét alatt, és oda jártam fél évig gyakorlatilag, míg aztán nem lett nekem is egy állandó munkám, mert közben még nekem is le kellett diplomázni, fél évig még szakdolgozatot írtam. Szóval ezért se tudtam én sem elhelyezkedni 8 órába, mert nekem még iskolába is kellett néha járnom, meg szakdolgozatot írnom. De ez már egy olyan kereset volt, képzeljétek el, hogy heti 20 órával kerestem annyit, mint előtte 40 órával a szociális szférában Magyarországon. Azért. Na, ez kicsit szomorú. De ugye ez már jó volt, de hát ebből mi mindig nem tudtunk megélni. És hát csak így pár dolgot kiírtam, mert Marci leírta részletesen ezt a tapasztalatunkat, és tegnap visszolvastuk, hogy nagyon sok helyre végül beadta a jelentkezését, de ilyen helyekre, hogy Ausztriába, Lidibe, Obiba eladónak, gyári munkásnak, asztalos segédmunkásnak, cukrásztermékek kiszállításába egy nagyon cuki kis rózsaszín autóval kellett volna szállítania, irodai asszisztens, biciklis futár, raklapjavító, ez egy nagyon érdekes történet volt, elment Sopronban ki a messzeségbe, egy ilyen telepre, raklapjavítónak, és mikor megjelent, akkor azt mondták a kigyúrt emberek, hogy hát azért nem ilyenre számítottunk. És hát nem is tudta volna csinálni, de azok a kigyúrt emberek is már többször kaptak mindenféle sérvet, meg minden, szóval, hogy nem, azt azért nem vállalta. De sehol nem tudott elhelyezkedni, egyszerűen sehol se. És akkor már nagyon-nagyon elszomorodtunk, főleg ő, és amikor már hát nagyon úgy mélypontra került, akkor mondta, hogy Istenhez ment, mondta, hogy előtte is imádkoztunk nyilván, de mondta, hogy Uram, én ezt elengedtem, én már annyi helyen próbálkoztam, mindenhol zárt ajtók vannak, nem tudok elmenni megcsinálni azt a gyakorlatot, és nem kapok még egy ilyen kisegítő munkát se sehol. Hogy akkor neki biztos nyitva van valahol egy másik ajtó. És képzeljétek el, hogy ez ugye mindig a legnagyobb csoda, amikor ilyen helyzetben az Isten békesség elönti az embert, és az a biztonságérzés, és ezt meg is kapta Marci. És aztán egy nagyon kedves testvérünk, a Tóth Józsi megtudta, hogy nincs munka, és hogy milyen helyzetben vagyunk, ugye a Gergőn keresztül, és akkor ő hívta el több munkában is segíteni Marcit, és ez azért is volt jó, mert ezek férfias munkák voltak. Szóval élvezte is, és anyagilag is egy kis segítség volt nekünk. És közben az történt, hogy míg várt a vonatra, hogy ő Sopron utazol Szombathelyre, ahol a Tóth Józsinak tud segíteni, és együtt dolgozni vele, hát csak megcsörrent a telefonja. És akkor felvette, és mondták, hogy hát Bella Mártont keresik, hogy ők egy ilyen gyógytornász oktató központ, akik hát kurzusokat tartanak, és szükségük van egy tolmácsra, mert hogy az előadó német lesz most az oktató, aki németről magyarra fordítja. És úgy hallották, hogy ő jó németes. És mondtam, hogy hát nagyon szívesen elvállalja, mikor lenne. Hát ugye mindig szabad volt igazából. És mondták, hogy hát szerdától vasárnapig Budapesten meg volt az időpont, és mondtam Marci, hogy hát nagyon köszöni a felajánlást, de ő a szombatot azt nem tudja vállalni. És mondták, hogy hát, de nekik így kell, csak egybe, és hát akkor tud-e valakit maga helyett ajánlani, és ajánlott is egy volt osztálytársát, aztán elköszöntek, letették a telefont. Gondolt, hogy Marci, hogy hát ez szép lett volna, de nem, tudja, hogy az Isten akar valamit, de ez akkor nem az, ha a szombatot is bele kellene venni. És képzeljétek el, pár perc múlva visszahívta az ember, hogy hát igazából azért hívta fel őt, mert aki eddig nekik fordított, neki a pénteki nap nem jó, de ő el tudja vállalni a szombatit viszont, akkor jöjjön a többi napra. És akkor úgy elvállalja. Hát mondta, persze, hogy elvállalja. És képzeljétek el, úgy képzeljétek el, hogy 3,5 napig dolgozott, nagyon élvezte, nagyon könnyű volt fordítani, ingyen részt vett egy gyógytornász oktató képzésen, ami amúgy nagyon sok pénzbe került volna, fordíthatott, és valami 90-valahány ezeret keresett 3,5 nap alatt. Elképesztő az Isten, mi akkor csak így ültünk, ámultunk. Hát tényleg, ha az Istennek fontos a szombatnap, hát ő védje meg azt, és megtette. És bebizonyította, hogy igen, ez neki fontos, és így is tud munkát adni. És képzeljétek el, hogy annyira jól fordított, hogy mondták, hogy hát nekik ez jobb volt, mint a szakfordítójuk. Annyival jobban fordított, úgy megáldotta Isten, és mondták, hogy hát ők máskor is szeretnék őt, ha ő fordítana, és azóta is, már eltelt, nem tudom, azóta ugye már 3 év, de azóta is van, hogy fölhívják, de képzeljétek, hogy azóta egyszer sem mentek bele, hogy a szombati napon neki nem jó. Akkor szükségünk volt rá, azóta nem, és akkor mindig azt mondják, akkor nem kérik, köszönik szépen. Ebben az egy esetben mondták azt, hogy igen, és ami még közben nagyon érdekes volt, hogy végül megoldódott ez a szakmai gyakorlat is, mert hogy ugye Pestre kellett mennie fordítani, és Vácon, a Váci kórházban végül meg tudta csinálni a gyakorlatikat, de úgy, hogy a mi esküvőnkre meghívtunk egy fiatalembert, akit nem is ismertünk, csak az egyik barátnőmnek az akkori udvarlója volt, aki pszichiáter volt a Váci kórházban. És akkor, amikor már mindent átforgattunk a fejünkbe, hogy ki jöhet szóba, akkor eszembe jutott ez az ember, aki akkor már nem is udvarolt a barátnőmnek, már rég nem voltak együtt, és akkor felhívtuk, hogy hát, hogy ő tudná segíteni, mondta, hogy persze, jöjjünk oda, és annyira kedvesen, szívélyesen fogadták, és nem is kellett azt a bizonyos óraszámot neki ott végcsinálni, megadták a pár napra, pár óráért megadták a pecsétet, és aztán így, hát szeptember eleje helyett, november elejére, de meglett a honosítás, és aztán nem sokkal később munkát is kapott. Úgyhogy hát ezek ilyen hatalmas tapasztalatok voltak, úgyhogy ezt sokszor visszaelevenítjük, hogyha rezegne a léc, hogy mi is lesz mondjuk a megélhetésünkkel. Úgyhogy ennyi lett volna, és akkor megkérném Imrét, akkor, hogy ő is jöjjön ide és dicsérje az Istent.
Hát szeretettel köszöntelek benneteket. És bár nem beszéltünk össze az Enikővel, ugye? De én is azzal szeretném kezdeni, hogy jó néha emlékezni. Főleg arra az időre, amikor, mert gondolom, hogy vannak közöttünk velem együtt többen, akik nem született adventisták. Tehát volt olyan korszakunk, amikor még lehet, hogy nagyon is távol voltunk a jó Istentől. És akkor is már mennyi segítséget megkaptunk. Sokszor föl se tudtuk mérni, hogy mi mennyi mindentől megóvott bennünket, hogy ne kajlódjunk el az életben. Úgyhogy jó néha emlékezni. Az én történetem az a gasztronómiával lesz kapcsolatos, hogy nekem hogyan sikerült a disznóhúsról lemondanom. Amit mindjárt előjáróba szeretném mondani, hogy nagyon szerettem. Ha került az asztalra, még 3-szor is fogyasztottam naponta, egy darab kenyérrel, úgyhogy amikor én először hallottam Szabó Attila előadás sorozatában, amit a Sárvári könyvtárban tartott, éppen a könyvét népszerűsítette a létkérdések, emberi kapcsolatok, és ebben volt ugye a táplálkozásról is szó. Hát én ott hallottam először, hogy a disznóhús az nem csak egészségtelen, hanem tisztátalan eledel is. És a zsidó népnek, ugye Isten választott népének meg volt tiltva a fogyasztása. És a másik nap nálunk éppen rántott hús volt ebédre. Hát igaz, hogy nem olyan jó kedvel, de nagyon szerettem a rántott hús, megettem, és akkor én magamban hát mondom, ez én nekem talán soha nem fog sikerülni, hogy erről lemondjak. De azért a tapasztalatgyűjtés minden téren, tehát az egészségre való gyakorolt hatása szempontjából nem hagytam abba, és eltelt akkor, azt mondja, 6 esztendő. Bizony, 6 esztendő tellett el, amíg megérlelődött bennem az, hogy talán sikerülni fog. Éppen abban az esztendőben volt, a Dániel könyvét vettük át, ami a Sárváron az újonnan elkészült gyülekezeti házban volt. Ugye emlékezték rá, akik itt sárváriak vannak még közöttünk, hogy arra szorgalmasan eljártunk édesapámon, és azért a végső lökést az adta meg én nekem, mert ugye hát a Dániel könyvében is van szó táplálkozásról majd fogok is idézni. Már hoztam, hogy fűszerezzem a mondani valómat néhány bibliai idézetet. És hát akkor, abban az esztendőben én már elég, tehát nem csak magam, hanem úgy gondoltam, hogy a családot is jó volna hát rászoktatni a mondjuk szárnyas húsokra, mert hát az is van, ugye, disznóson kívül még számtalan fajta hús létezik. Abban az évben már nem is vásároltunk disznót, szoktunk venni minden évben egyet, és úgy valahogyan szépen a család is hát rászokott a szárnyas húsokra. Igen ám, csak hogy abban az esztendőben történt nálunk egy nagy katasztrófa. Egy héttel karácsony előtt édesanyám balesetet szenvedett, és mozgás korlátozottá válott. És ez őnála kiváltotta azt, hogy újból megkívánt disznóhúst enni. És én akkor úgy döntöttem, hogy lesz, ami lesz, én ezt a kívánságát teljesíteni fogom. Nem tartóztatom meg a családot, hogyha ő úgy gondolja, akkor lábbal tisztában voltam, hogy nagyon nehéz lesz a helyzetem, mert én akkor már megvolt bennem az elhatározás, hogy én nem fogyasztok disznóhúst, sőt, három elhatározás is megszületett bennem, ezt is szeretném most így elmondani, hogy elfogadtam a szombatot egyidejűleg, és teljesen lemondtam az alkoholról. Bár megjegyzem, hogy nem voltam rabja neki, de részeg én is voltam az életemben, nem is egyszer. De akkor azt mondtam, hogy én megleszek nélküle, elnélkül is. Tehát a határozott elhatározás. Most hoztam igehelyeket, azokat fogom nektek elolvasni, hogy mennyire fontos dolognak tartom én ezt. És érdekes módon, ahogy tegnap készültem erre az előadásra, egy olyan igehelyet jutott az eszembe, amivel eddig én nem tudtam mit kezdeni. El is olvasom nektek. Nem értettem a logikáját, pedig megvan. Ez pedig Káin története, amikor ma azt forgatta a fejében, gondolom, hogy Isten tudta, hogy megöli a testvérét, akkor Isten megszólította, és mondta neki, hogy hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Na, ezzel én nem tudtam mit kezdeni, hogy mondom, hogyan tud egy ember uralkodni a bűnön, amikor mi inkább bűnelkövetők vagyunk, mint bűngyűlölők. És tegnap beugrott nekem, képzeljétek el a megoldás. Azok szerint, az ige helyek szerint, amit ezzel az én történetemmel kapcsolatban hoztam. Hát el is olvasom sorba őket szépen, mert nagyon tanulságosak. Először, ami nekem mindig egy kedvenc történetem volt, az József története. Hogy ő is milyen próbatétel előtt állt, amikor Putifárné minden áron az ágyába akarta csábítani. De őben ne is megvolt az elhatározás és a kemény, komoly akarat, hogy ő ebben nem kíván részt venni. És akkor olvasom ezt az ige helyet, hogy ugye, hát azt tudjuk, hogy olyan tehetséges és jóra való ember volt, hogy Putifár, mint gondviselő, az egész házát reábízta. Senki nincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? Ugye látjátok, hogy még 10 parancsolat nem volt az ő tudomásából, de elődeitől tudta, hogy ez Isten ellen való vétek lenne, hogyha ő most ennek az asszonynak az ágyába szépen bemászna. De ugye nem adta fel Putifárné, egyre erőszakosabbá vállott, és hát tudjátok ugye tovább a történetet, hogy bizony ez a jó kitartása, a jó ügy mellett azért először rosszra fordult a számára, de akkor sem adta fel, már volt bizalma az Úrban. Na most a következő pedig Dániel könyvében van, ez is egy csodálatos igehely, amikor a király ételével és italával akarták ugye táplálni ezeket a héber ifjakat. És akkor
De Dániel eltökéli az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Hát itt is ugye a szívben való elhatározás. És emellett ő ki is tartott. Pedig gondoljátok, hogy nem lehetett valami kellemes ellátásuk nekik az út alatt, amíg Izraelből, ugye Babilóniába hajtották őket, lehet, hogy úgy, mint az állatokat. Kaptak is enni, meg nem is, és akkor ott volt a terített asztal. Terültelő asztalka mindenféle jóval. Na de hát ugye azokban voltak tisztátalan elvelek is. És ő eltökélte, hogy ő ebből nem fog fogyasztani. Na most a harmadik történet talán, ami még a számomra a legszívhez szólóbb. Az a bizonyos tízes kemence, és az a három ifjú, akik annyira bíztak a Jóistenben is, és annyira ellent mondtak annak, hogy ők azelőtt a szobor előtt meghajoljanak, hogy mindent vállaltak, pedig akkor az életük forgott kockán. És mondták ugye a királynak, hogy ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani. Az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. És most jön a lényeg. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyállóképet, amelyet állítottál, nem imádjuk. Hát azt hiszem, hogy ez a mondat magáért beszél. Benne volt az is, hogy ők most elhamvadnak a kemencében, de akkor sem. Az elhatározásukathoz tartották magukat. Hát én is így voltam, látjátok, hogy én elhatároztam magamban, hogy ha kell, megveszem, ha kell, meg is készítem, de én nem fogok belőle fogyasztani a disznóhúsból. Ja, és még egy valamit, akkor még én nem kértem segítséget a Jóistentől, és mégis megkaptam. És úgy kaptam meg, hogy szinte észre sem vettem. Csak később, amikor átértékeltem a helyzetét, akkor kristályosodott ki bennem, hogy milyen formában is kaptam segítséget. Hát képzeljétek el, egyszerűen nem kívántam meg a kedvenc ételeimet. A kocsonyát, a csülökpörköltet, a pecsenyéket. Még össze se futott a nyál a számban, azt tudtam, ha egyszer én újra belekóstolok, akkor visszásem, és nem tudom, mi lesz. Megfőztem a kocsonyát, kiismertem, de hogy én abból egyek, pedig én azt úgy szerettem, hogy nem villával ettem, hanem kanállal a kocsonyát. Aztán édesanyám ugye másfél év után itt hagyott bennünket, és akkor édesapámmal maradtam. 10 esztendeig még, több mint 10 esztendeig, akkor jött a következő próbatétel. Hát hogyan fogom én az én igényes apámat ellátni, aki nagyon igényes volt a jó ételekre. Hát csak 2 mondását idézem nektek, hogy vicces ember volt, hogy mennyire ragaszkodott a jó ételekhez. Azt mondta, hogy ha lenne olyan egyszer, mondta, hogy ha lenne olyan vallás, ahol jó ételeket lehetne inni meg enni, ő biztos, hogy ott hagyna a katolikus hitet, és átkérne arra. Meg azt is mondta egyszer, hogy jó ellátásért ő még valakiért 10 év börtönt is leülne. Ha jó ellátást kapna, azt is bevállalná. Hát ennyire szerette a hasát. És a következő segítség az úgy jött, azt már eldöntöttem magamban, hogy sehonnan mi ilyen közétkeztetési helyekről nem fogunk élelmiszert hozni, hanem azt fogjuk enni, amit én majd meg tudok készíteni. És többet nekem disznóhús nem kellett apámnak készíteni. Nem igényelte. Másik csoda, rászokott a gyümölcsre, amit azelőtt nem nagyon fogyasztott. Annyira rászokott, hogy én 2 étkezést is már 4 étkezésre osztottam a napi élelmezését, 2-t ki tudtam váltani neki gyümölcsel. Képzeljétek el, ez is mekkora csoda volt. Köztünk 10 év alatt semmi szóváltás abból nem fakadt, hogy én mit teszek az asztalra. Soha nem éháztünk, mindig volt ennivalónk, élelmiszert nem dobtunk el, már ha valami nem sikerült jól, akkor átalakítottam, lett belőle egy másik fajta étel, és akkor elfogyott. Olyan előfordult egy párszor, hogy megkérdezte, te ezt mondja, mi az az étel? Hát akkor ilyen viccesen én is elszoktam ütni a dolgot, mondom, nézd, mondom, hogy igazából nem tudom, már még én sem adtam neki nevet, minden jóságot beleraktam, megkóstoltam, ehető egy csak. El is fogyott. Máskor meg azt mondtam neki, hogy mondom, ezt most úgy érd ezt az ételt, ez egy egyedi étel, most improvizáltam mind a zenébe, nem írtam fel a receptet, én ezt soha többet nem fogom tudni elkészíteni. Egyet mondom, minden cseppje kincs, az is elfogyott. Fogyni nem fogyott 10 év alatt, hízni se hízott, tartotta a súlyát, különben ő cukorbeteg volt, hát ez is ugye azért megnehezítette a táplálkozását. Amikor az élete vége felé egyszer vért vettek tőle, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, de egy kicsit megnyugodtam, hogy azért nem tápláltam rosszul apámat, mert azt mondta a hölgy, aki vette a vért, hogy uram, azt mondja, magának bika vénája van. Hát azt hiszem, hogy egy rosszul táplált embernek nincsen bika vénája. A vérével különben semmi probléma nem volt. Az orvos azt mondta, hogy ilyen vérképpel 120 évig is el lehet élni. Hát nagyjából ennyi volna a történet, amit el szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, és még egyszer kiemelném, hogy a határozott elhatározás. Az a vágy, az a belső indítatás, hogy én továbbiakban már nem így akarom, hanem másképpen. Ha az megvan egy emberben, akkor a mennyei segítségén fog elmaradni. De ha ez nincs meg, akkor nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem is tudnak segíteni. Mert akkor az ember nem akar abból a börtönből kiszabadulni, amiben bent van. Úgy, hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és átadom most a szót az utánam szólónak.
Szárvusztok, nagyon szépen köszönöm a fölhívást, megtisztelő. Amikor az Enikő azt mondta, hogy a szeretetről tartsak előadást, akkor hát gondoltam, hogy jó, hát ez könnyű lesz. Két dolog jutott rögtön abban a pillanatban eszembe, az egyik a 10 parancsolat, a másik meg a nagymamám. És akkor ezzel így el voltam napokig. Na most természetesen ez ilyen 2 hét volt, vagy 10 nap, vagy amennyi időm volt. Ugye az ember gondolatban állandóan ezekkel a dolgokkal foglalkozik, és rájöttem, hogy ez egy óriási téma. Ez egy, valójában ez a téma, ami életünkben, ami a létezésünknek az értelme. Tehát jó nehéz dolgot mondtál nekem. Nagyon köszönöm mind a kettőtöknek, amit elmondtatok, mert nagyon sokat tanultam belőle, nagyon jó volt. Remélem, hogy az enyémből is valami át tudok adni. Ugye a nagymamámról, ő a Liduska néni, egyszerűen Mócinak hívtuk, ő egy egyszerű parasztasszony volt a Vajdaságban, és hát, hatosztálya volt, vagy ilyesmi, és nem úgy alakult, azért nem ahhoz ment hozzá, akit akart, és akkor ilyen dolgok voltak az életében, de soha nem zúgolódott emiatt. Ő főzött mindig, ellátta a jószágokat, megcsinált minden dolgot, és egy ilyen derűvel csinálta az egészet. Adott el tejet, meg terményeket, mint a parasztok, meg egymásnak adogattak dolgokat az akkori paraszti életben, és mindig megnyomta a dolgot. Tehát tejet is 1 litert kimérte, és zsupsz még rá sokat. És mindent ilyen nagyon-nagyon-nagyon bűkezően adott mindenkinek. Nem volt egy kedves, nem volt ez az aranyoskám, meg, tehát ez teljesen hiányzott belőle, viszont így élt az emberekkel. Na most nagyon sokszor előfordult az, hogy mi ebédeltünk, és akkor hát a Móci fölkelt az asztaltól, ott valamit sertepertélt, és eltűnt. És ugye a harmadik nap megkérdeztük, hogy Móci, hova mész? Hát azt mondja, itt a szomszédben ez a Mariska néninek nincs senki, nem tud már főzni, azt akkor hát viszek át egy kis ennivalót neki. Na most gyerekek, se szerződés nem volt, se örökösödési, hogy ő bármit is kaphatott volna ezektől a szegény emberektől, és nem egyszer, és nem kétszer vitt nekik, hanem az életük végéig. És akkor utána megint, akkor meghalt szegény Mariska néni, jó? Akkor jött a mit tudom én milyen bácsi a szomszédba, és ő életük végéig ezeket az embereket táplálta végül is. Elmentem egyszer vele, és hát nem volt az, hogy jaj, aranyos, nem. Na, egye meg azt a levest, na, akkor adja ide az edényt is. Tehát, tehát ez egy olyan adás volt, ami nem várt különösebb köszönetet, vagy nem tudom, hogy hogyan csinálta, de ezt nagyon jól csinálta. Szerintem nagyon nyomába se érhetek neki, és szeretnék a nyomába érni. Ilyen kapcsolata volt a Jóistennel is, hogy eljárt a templomba, nagyon bízott a Jóistenbe. Mikor így vizsgákra készültem, akkor jaj, mondom, Móci, hogy lesz ez meg minden, és akkor azt mondta, hogy jó, van kislányom, majd kiimádkozom neked. Mindig ez volt ez a, majd kiimádkozom neked, és meg is tette. Kiimádkozta a dolgokat. Mindent elfogadott alázattal, az emberek felé nagyon bőkezű volt, nyitott a Jóisten felé is, és én gondolom, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt így láthattam az ő életutát is, útját is, ez nekem egy példa erre, hogy valahogy így kellene élnünk. A személyes tapasztalataimat, tehát ugye ez az ember és ember közötti szeretett kapcsolatot, ezt körülbelül így látom, tehát így tudnám mondani, hogy valójában fölmerül a kérdés, hogy mi a szeretet, hogy a szeretet az egy adás, vagy a szeretet az mi, adom az időmet, pénzemet, segítségemet, vagy azon kívül még más is. Tehát ez egy érzés, vagy cselekedet, vagy valójában az irgalom és a szeretet az azonos-e? Tehát ezek ilyen jó kis kérdések, amik jöttek, mert hogyha a megbocsátás az egy kognitív funkció, tehát az én elhatározásom, és valójában az érzelem utána következik, akkor szeretet is valahol itt lehet, nem? Hogy először cselekszem a szeretetet, akarom cselekedni, ugyanúgy az Isten felé, és utána jön az érzés, hogy jaj, de jó, talán kérdés. A 10 parancsolat itt a Doug Batchelor mondta, hogy ez nagyon tetszett, hogy ez az Isten akarata és a karaktere valójában. Na most itt indult el a gondolatom, Enikő, hogy akkor most hogy is nézzük a 10 parancsolatot, hogy hogyan lehet, nem tudom, hogy gondolkodtatok úgy róla, hogy 4 dolog van, ami azt mondja, hogy mit csináljunk, és 6 dolog van, amit mi ne csináljunk. A 2 dolog, amit csináljunk, az megint 2 részre osztható, az atyára, tehát szeresd az atyát, és ami kapcsolódik hozzá, az a szombat. És a másik, az ember és ember közötti viszonyra gondolom én, az úgy lehet, hogy szeresd fel a barátodat, és a tiszteld atyádat és anyádat volna a párhuzama, hogyha az Isten ember kapcsolattal, mert az összes többi ne őj, ne csinálj faragott képeket, ne hazudj, ne lopj, ilyenek van. Nem tudom, hogy jó gondolat-e, de neked köszönhetem, hogy erről gondolkodtam. Tehát, hogy mit ne tegyél, az a 6, és ez mind magyarázza azt, hogy mit tegyél, tehát mint alátámasztja ezeket a dolgokat. Na most, hogyha a Jóisten adott nekünk 10 parancsolatot is, vagy az Imike mondta, hogy akkor még nem volt meg a 10 parancsolat, ugye Mózes kapta meg. 1000 évvel ezelőtt élt Ábrahám. Na most Ábrahámnak mondta az Úr, hogy ugye megkapja az üdvösséget azért, mert megtartotta az Isten parancsolatait, amiket mondott. Tehát akkor valamilyen szinten verbálisan a Jóisten már közölhette a 10 parancsolatot előtte. De hogyha visszamegyünk még 1000 évet Ádámnál, most, hogy az Ádám mennyire tudta a parancsolatot, és ott a bűnbe jött, biztos, hogy tudta, hogy nem kell, hogy egyen a almafájáról. Na, de a Jóisten járhatott, találkozhatott Ádámmal és Évával azért, mert amikor újra jött, akkor volt ruhába. Tehát nem először ment, amikor az Ádámék ruhába voltak, tehát a bűneset után. Tehát valamilyen módon ez a 10 parancsolat, ez már a teremtéskor valamilyen formában léteznie kellett neki. Na most még tovább menve, tehát ha ezt a Jóisten tegyük, hogy megadta nekünk Ádámtól végig, és ez a 10 parancsolat csak a szeretetről szól, tehát semmi más nincs benne, csak a szeretet. Az atyával egy szeretet kapcsolat, és ember és ember közötti szeretet kapcsolat, akkor a szeretet az nagyon fontos. Tehát, ugye? Na most, hogyha az egész, nézzük a Földön való életünk, hogy egyszer be fog fejeződni, tehát ha az ember hívő, ha az ember biológus, vagy egyéb, ezt látjuk, hogy ez nem fog örökké tartani. A Miután meghalunk, vagy illetve amikor eljön az Úr és válassza szét az embereket, akkor ki hova fog kerülni? Mik a kritériumok? A kritérium az egyik az, hogyha hiszem az Úr Jézust, és teljesítem a parancsolatait. Na most, ha a parancsolat a szeretet, akkor nem olyan komplikáltnak kéne, hogy legyen az egész, nem? Úgyhogy köszönöm szépen az ilyen veled voltam itt ebbe a 10 napba gondolatba, hogy ezt így földobtad a témát. Ez egy nagyon jó téma volt. És akkor még azt írtam, ugye, ha hiszed a Krisztust és megtartod a parancsolatokat, üdvözülsz. Na most, még egy dolgot mondott az Úr, hogy az én utaim és a te utaid, az én gondolataim és a te gondolataid nem ott vannak. Tehát, ha mi valamit nem értünk a Bibliában, ahogy mi miért történik, nekünk bíznunk kell továbbra is, mert az Úrnak a gondolatai és akaratai nem kell, hogy megegyezzenek a miénkkel, illetve most még rész szerint láttok, és majd eljön az idő, amikor színről színre fogtok látni. Tehát ez... És mi a hit? A hit az a tudott dolgok és a remélt dolgok közötti gap, annak a diapazonnak a letakarása hitünkkel. Jó, hát itt a Jobot tudnánk mondani erre példának, azt ide írtam, ugye, hogy a... Na most nem-e így van velünk egész az emberiséggel, hogy a Jóisten és a sátán, azt mondta a sátán az Úrnak, hogy hát azért szeret téged így ez a Jób, mert te őt betakarod, adsz neki mindent. És akkor azt mondta a sátán, hogy hát figyelj, vedd el tőle ezt, és majd akkor meglátjuk, hogy mit csinál. És a Jób hűséges maradt végig, és így visszakapott mindent, és tudjuk a sztori végét. Na most olyan gondolatom is támadt az egész gondolkodásban, hogy mi van akkor, ha a Jób sztoria mindannyiunkra, illetve az egész világra érvényes, hogy nekünk itt hinnünk kell az Úrba, hinnünk kell, amit mond, és teljesíteni a parancsolatait, tehát úgy élnünk, hogy a szeretetet tükrözzük, vagy adjuk, vagy csináljuk, és akkor tudunk átkerülni az Úrhoz is. Illetve, hogyha mi vagyunk az, tehát hogyha azt mondja a Biblia, hogy ugye ott fogunk ülni a trónon, a Jézussal együtt. Na most, hogyha mindenki elbukik, mert nem teljesíti a parancsolatot, vagy nem hisz, akkor kivel győz a Jézus a végén, ki fog ülni vele a trónba. Szóval köszönöm szépen ezeket a dolgokat, nem tudom a mindegyikre a megoldásokat. Tehát, hogy szükséges vagyunk az Úrnak ahhoz, hogy be tudja fejezni ezt a csatát a sátán ellen. Ugye? Tehát a dicsőséges sereg az valójában azok az emberek kellenek, hogy legyenek, akik betartották a törvényt és hitték az Urat. Ugye a Jézust elfogadták az áldozatát. Ja, személyes, most ezt én így itt szeretnélek benneteket hagyni ebbe a gondolkodásba, személyes dolgot, nagyon, nagyon mélyről jöttem, tehát nekem írja a igazolványomban, még abban a kis piros kihajthatósban, az én korabeliek tudják, hogy hajléktalan vagy ilyesmit, megjártam itt okkultizmusokat, nagyon tehetséges voltam benne, és mindig is Isten hívőnek mondtam magam, amellett, hogy eszméletlen disznóságokat csináltam, és az akkor nem tűnt annak, ugye? És amikor én először megtértem, akkor elváltam, ott volt a két gyerekem, az egyetemen nem volt még meg az orvosim, és akkor úgy nagyon a mélyen úgy akkor jött az Úr, és akkor gondolom mindannyiótokat, aki megtért, végigvisz egy ilyen úton a Szentlélek, amikor odaállítja a tükröt, és akkor látod magad benne szépen, hogy hol, mit rontottál, és akkor az ember sír, és teljesen össze van törve, de valójában az egész, amivel kihozza az Úr ebből a helyzetből a delikvenst, az jó. Tehát ez egy óriási hálaérzése is egy ilyen valami. Akkor körülbelül itt ezen a részen én megálltam, renget az egész okkultizmust, a mindennel felhagytam, és ahogy az Imike mondja, hogy így elvitte az Úristen, és soha nem kívántam meg. Egyet kell, nagyon kell vigyáznom, hogy ugye minden újságban van horoszkóp. És nagyon érdekes, hogy lapozzom az újságot, és pups, így oda megy a szemem, azt nekem nem szabad elolvasnom, tehát itt meg kell állnom. Tehát mindenkinek megvan a gyöngéje, nekem ezek úgy látszik. És a személyes dolog, ja, tehát eljutottam arra a szintre. Na most a következő, amit érdemes volna talán megosztani, tehát most jó kereszténynek gondoltam magam, vagy nem, tehát eleve egy protestáns egyháznak a tagja az, nem bálványimádó, tehát valamilyen szinten ez egy a mai világban, egy világilag elfogadott valamit képviseltem. És akkor jött a Covid járvány, és a gyerekeket is úgy, és nem csaltam meg a férjem, és megházasodtunk, és akkor tehát ilyen egészen meg voltam magammal elégedve. Na most jött a Covid járvány, és úgy történt, hogy kint kellett lennem Ausztriába egy ilyen közel 3 hónapig, és akkor kaptam valami internetet, amit így vadászni kellett a szobába, de nem volt rádióm, tévém, és nem jöttem haza. Na most akkor elkezdtem így gondolkodni rajta, hogy oké, most ez a Covid járvány van, akkor melyik egyház mit mond rá? Gyerekek, a hosszú szakálló rabiktól kezdve, a világ, amit kidobott a YouTube, azt én mind elolvastam, meghallgattam, volt rá idő. Zoknikat kötöttem meg, ezt csináltam, zoknit kötni, és ott tanultam meg. És gyerekek, oda addig jutottam el, illetve arra következésre jutottam el, hogy jelenleg itt ebbe a 21. században nincsen másik egyház, ami a Bibliát, mint olyant tanítja. Tehát mik voltak a kritériumok? Egy az, hogy bibliai legyen, tehát amit a Biblia ír, ne tegyen hozzá, és a másik meg a szombat volt. Most nagyon érdekesen még ez az egész Covid előtt egy évvel, kettővel korábban jött ez, hogy állatot enni. Tehát én nem a hit miatt nem eszek állatot, hanem az, hogy adott a Jóisten egy ilyen elgondolást, hogy öreg, te megölöd azt az állatot, azért hal meg az az állat, hogy te egyél. Hát na ne. És akkor azt mondjuk, hogy hüde szeretjük a kis cicát meg a kis kutyát. És a másik meg az alkohol, hát én sem voltam egy alkoholista vagy valami, de ittunk alkohol, még sört, semmi más, mindegy, tök mindegy. És akkor jött egy ilyen dolog, hogy ugye, amikor utazok ki az a fél óra, az mindig az Úré, hogy ez így nem jó, ez így nem jó. És akkor azt is az Úr így elvitte, hogy nem kell. Tehát ez így az Úr szeretetéről. Konkrét példáim is vannak, és akkor így jöttetek, miután ezeket a dolgokat hallottam, akkor átgondoltam az egészet, és rájöttem, hogy hát ez az én önmagammal megelégedett kereszténységem azért mégse ez az igazi, tehát nem ez, amit az Úr akart tőlünk, és akkor utána kerestelek benneteket meg, és nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen fogadtatok engem. Na most a konkrét példa, az is van egy pár. Tehát az egyetemen, mikor fejeztem be, és mondtam, hogy ilyen nagyon oda voltam, így minden egzisztenciálisan a padlón, akkor 2 barátnőm keletkezett, mind a kettő keresztény, az egyik, és mind a kettő baptista, most mind a kettő orvosnő, az egyik itt, a másik Miskolcon, és hát ugye kellett az államvizsgára készülni, akkor már nem volt lakásom, gyerekeimet anyámiknak odaadtam, és akkor hát valahogy kéne valahol lenni, meg tanulni, meg... Hát erre mondta a Vera barátnőm, hogy figyelj ide, itt a Nóci, akit te nem ismersz, az most éppen készül az államvizsgára, az biztos nagyon örülne neked, hogy most veled tanulna. Hát akkor megfogtam a kis táskámat, amin volt, és egy idegen lakásba bekopogtattam, hogy akkor figyelj, Nóci, én vagyok az, akit a Vera mondott, hogy jövök. Jaj, de jó, és gyere be, és egy 2 szobás lakása volt, és volt enni, meg stb., és tanultunk együtt. Na most nekem volt 3-4-esem az egyetemen, de a Nócinak egy se. A Nócinak mind 5-öse volt. Az anatómiától kezdve végig mind 5-öse volt. Tehát én odaértem. A Nócinak ilyen papírjai voltak, mint nekem. Az egyenes volt, nem ilyen gyűrött. Az vékony ceruzával minden tétel ki volt dolgozva. Életemben ilyent még nem láttam. Tehát a Nóci nem csak nagyon okos volt, hanem szorgalmas. És akkor így mi szorgalmasan tanultunk, imádkoztunk. Ő is, tehát mind a 3 lány, aki ott így együtt voltunk, a hitnek az útján, tehát az, amikor a kezdő keresztény vagy, és akkor tele örömmel az Isten felé. Na, és akkor mi a Nócival nagyon szépen tanultunk, átvettünk, tehát a sebészet, belgyógyászat, szülészet, mi volt még neuropszichiátra és gyerekgyógyászat. Na most mindent át tudtunk venni, gyerekek, és a gyerekgyógyászatra nem maradt idő. Hát most, hogyha a gyerekgyógyászatot, tehát húzol egy klinikát, és oda mész, és akkor abból a témakörből vizsgázol, amit húztál. Gyerekek, mi ott este letérdeltünk, és azt mondtuk, hogy uram, nem volt rá időnk, valahogy csinálj valamit. Elmentünk másnap reggel, és azt mondták, hogy borzasztóan sajnálják, de beteg a gyerekgyógyász, és sajnos gyerekgyógyászat kiesik, tehát oda nem lehet menni vizsgázni. Ez egy kicsit most így újraéli az ember. Második, amikor itt a hematológián dolgoztam, akkor volt ez, tehát ez ilyen 20 éve volt, volt olyan principium a kórházba, tehát minden osztály kapott X mennyiségű pénzt, tessék abból gyógyítani. És hát akkor ugye három lány voltunk, megint ugyanaz a Vera barátnőm, aki keresztény, meg egy katolikussal. És akkor én nagyon kivoltam keményítve, hogy jó, katolikusokkal azok nem, meg egyéb, meg a mit tudom én mindenki, amilyen csak az én hitem a jó. Na mindegy, három teljesen, meg akkor a Vera az ilyen neokeresztény oldalakra ment, tehát mindegy. Tehát olyan két nővel dolgoztam, akit basically nagyon szerettem, viszont vallásilag nem voltak nekem kóserek. És akkor hát a hónap végére elköltöttük a pénzt a betegekre, és semmi pénz nem maradt már. És akkor minden reggel imádkoztunk, és akkor, mikor nem volt pénzünk, akkor minden hárman letérdeltünk, gyerekek, és kértük az urat, hogy ne adjon akut leukémiát, mert nem tudjuk megkezelni. És soha nem adott. Soha. Úgyhogy... hát körülbelül így ennyit szeretnék nektek mondani, hogy az Isten az olyan biztos, mint hogy ez itt materiális, hogy ez itt van, hogy velünk van. És nagyon bolondok az emberek, akik azt gondolják, hogy nincs. Illetve, hát ami most ebben a nagyon érdekes időben azt látom, hogy mindenki elhiszi, hogy van szellemvilág, sátán, démonizmus, stb. Tehát megnézitek a filmeket, hát a gyilkosságok, a milyen démonok, a halottakkal beszélő, az a sorozat, az a, nem tudom, hogy hívják azt a kis csajt, aki megoldja, meg akkor elirányítja a halál utáni lelkeket, és nagyon érdekes, hogy ugyanezek az emberek, akik ezeket a... Ja, és a másik dolog, hogy a spiritizmus, az asztaltáncoltatás, az egész kommunikáció, ez borzasztó véresen működik. Hát ne gondoljátok, hogy nem működik. Hát ez működik. Nem az a baj vele, hogy az ott van, az működik. Viszont nagyon érdekes módon az egész emberi tudat, vagy amivel foglalkoznak az emberek, az eltolódott arra, abba az oldalra, és mindenki csak azt nézi a horoszkópokat, a horoszkóp, megcsinálták a horoszkópom, gyerekek szóról-szóra beteljesedett a következő évre, nem ezzel van a gáz, hogy ez nem működik, csak az, hogy mi ebben hiszünk, ezt nekünk nem szabad, ezt meg kell tagadnunk, és ezt kéri az Úr, mert megcsúfoljuk őt, aki annyira szeret. És a mai világban az Isten felé való fordulás az, hát az ígéret szerint lesz, nem? Tehát, hogy ki fog terjedni az evangélium, ami most következik, hát szeretném, ha így lenne is. Gyerekek, hát körülbelül ennyit gondoltam veletek megosztani.
Bocsánat, csak előtte annyit, hogy másra ugye most nem jutott idő, de ha igényelitek, máskor is lehet, ha nem is Isten tisztelet helyett, de délután, mert ahogy mondta György is, hogy mi készülünk is, átgondoljuk a tapasztalatainkat, az nekünk is megmelegíti újra a szívünket, és jó egymás életét is így megismerni egy kicsit. Imádkozzunk. Mennyben lakó Istenünk, édesapánk, olyan jó, hogy ilyen személyes Istenünk vagy, és nem olyan vagy, mint a bálványistenek vagy, akiket a világ most követ. Olyan jó, hogy olyan könyörületes vagy, és lehajolsz hozzánk, és a kicsi dolgoktól a nagy, jelentős dolgokig mindenben ott vagy velünk. És te nem vetsz meg bennünket akkor sem, hogyha átmenetileg aggódunk, vagy nem látunk kiutat, de várod, hogy hozzád jöjjünk, és te átölelsz, és megoldást adsz. És nagyon szépen köszönjük, hogy a legnagyobb csodát is véghez viszed, hogy a mi szívünket, a kőszívet kicseréled 20 szívre, és képessé teszél, hogy szeressünk, hogy te szeretsz rajtunk keresztül. Mert hogy ez a szeretet kísérjen végig minket a héten is, a következő héten. Segíts úgy látnunk ezt a világot, ne a hírek alapján, hanem a te ígéreteid alapján lássuk ezt a világot, a mi életünket. Dicsérünk téged, Istenünk, mert te vagy az egyetlen jó ezen az egész világon, az egész univerzumban. Jézus Krisztus nevében. Amen.